Királyrétől, illetve Szokolyától nem messze van Zebegény. Az itteni katolikus templom különleges, hiszen ez az egyetlen, amelyet többek között Kós Károly tervezett. A plébános azt mondta, a magyaros, szecessziós stílusban épült templomon észrevehető, hogy Kós Károly református vallású volt. Kapás László plébánost hallják.
A múlt század fordulóján jön ugye egy új irányzat az építőművészetben, a szecesszió, és a zebegényi templom ennek a gondolatnak a jegyében születik. Nem nagyon fogadják ezt el az új stílust, de az zebegényi megépül egyetlen katolikus templom a Kós Károlynak. Magyar szecesszió stílusban. Magyar azt jelenti, hogy magyar szentekkel, magyar motivumokkal díszíti, és hát a szecesszió jegyeit viseli. 1908 és 14 között épült. Kós Károly 1900 a diplomáját, óvodán épít egy parókiát, református parókiát, és a második munkája az zebegényi templom. Ő ugye református volt, és hát abban az időben még kellett egy katolikus tervező is melléje. A Jászki Béla nevű építésze és barátja, vagy talán iskolatársa, nem tudom, annak a neve is szerepel a tervrajzokon, az eredeti tervrajzokon, de elég kevés munkát jegyeztek fel, hogy mit tett ő itt a templomban. Tehát Kós Károly stílusát, az ismert jegyeit fedezzük fel a templomon. Ő nem csak fölépítette, hanem berendezést is ő készítette, az üvegablakokat, a templom védőszentje Havas Boldogasszony, mellette a szentébét magyar szent, Szent István király és Árpádházi Szent Erzsébet, mind a kettő olyan különleges és egyéni a Kós Károly stílusában. Mellékhajó ablakaiban pedig a magyar címer látható. Aztán ő tervezte az oltárt, amin egy kicsit érződik a református puritán stílus, sima elemekből összeállított márványoltár az őrzési helyen és az asztallal. Ő tervezte a szószéket, Mózes székét, és hát eléggé a templom közepére, mert hát református templomban inkább azon a centrumban. Egyik plébános elődöm, mert most már nem használjuk ezt a szószéket, az új liturgia nem igényli, az befordította egy kicsit, hogy az oldalfaj, a fal meg a diadalív közé, de Kós Károly iránti tiszteletből őrizzük.
Amit említett, hogy a két szentet ábrázoló szobron is látszanak Kós Károly stílus jegyeit, mire kell pontosan gondolni?
Az a Szent István nem az a megszokott, fegyelmezett, összetettkező, imádkozó vagy uralkodó szent, hanem egy turáni magyar főúr. Tehát egy félig pogány, félig keresztény uralkodó. Fején ott van már a magyar korona, kezében a stilizált zebegényi templom, és a másik kezébe pedig egy kard, ugye a hazát meg a egyházat ő szervezte, de a megjelenése még az olyan ős magyar típus, brekocsban van a haja, ilyen fonatokban, kaftánt visel, görbeoló sarkantyús csizmát, tehát egy ilyen különleges Szent István ábrázolás. A Szent Erzsébet pedig ugyancsak külön egy kalotaszegi népviseletbe öltöztetett fiatalasszony, ugye a kalotaszeg művészetét nagyon szerette Kós Károly, formakincsét, díszítő elemeit is onnét hozta, meg a feleségét is ott találta meg, ugye a türjei református pap lánya, Balázs Ida volt a felesége. Azt mondják, akik ismerték, hogy az Erzsébet a feleségének az arcvonásait viseli, a Szent István pedig a Kós Károlyét.
Arról nincsenek valamilyen feljegyzések, hogy régen keltette megütközést ez a nem szokványos ábrázolás?
Arról így külön nincsen, inkább arról van, hogy nagyon nehezen fogadták el ezt a stílust. A szakemberek is, meg a közvélemény is olyan különleges. Egyedi templom, egy márlata van valahol Vas megyében, de nem olyan sikerült, mint ez. Úgyhogy most, hát ezért nagyon vigyáznak rá, mi emlékesek.
Mikor lehet megnézni ezt a templomot? Be kell lejelentkezni?
Na most a üvegajtó van, és a külső ajtó mindig nyitva van egész nap, reggeltől estig. Az üvegajtó akkor, amikor szertartásunk, szentmisénk van, de ha a csoport jön, főleg ha bejelentkeznek, akkor várjuk őt, elmondjuk a történetét a templomnak. Ha pedig egyénileg jönnek, akkor kulcsot adunk, és hát be tudnak menni és megnézni.
Mekkora az a templom?
Hát 23 méter hosszú, és 16 méter széles. Tehát nem egy nagyon nagy templom, de a magasság is hát 1000 lakosú.
Barangoló. Egy műsor mindazoknak, akik hazai tájakon szeretnének pihenni. Barangoló. Magyarország bejárható.
Most pedig irány a Balatoni Nemzeti Park, ott is a Kápolna-pusztai bivajrezervátum. Jelenleg 250 állat él a területen. A másfél kilométeres séta során megismerhető az állatok viselkedése, a kiállításon pedig kiderül az is, mióta élnek Magyarországon és mire használták régen. Mindenről Gál Róbertet, a Balatoni Nemzeti Park gazdasági igazgatóhelyettesét kérdeztem.
A bivajrezervátumot én elsősorban a családoknak ajánlanám. Kisgyerekeknek, természetesen felnőtteknek is ad értékes információkat. Alapvetően a hazai bivajtenyésztés történetéből nyújtott egy kiállítás kiváló információkat, valamint közelről lehet megtekinteni a Magyarországon már sajnos jelentősen megritkult bivajállomány, mint egy 200 példányát, ami a borjukortól a tehénig nyújt az odalátogatóknak egy kiváló látványt, és helyszínen tekinthető meg, hogy milyen élőhelyen található ő, és mire használható. A bivajról alapvetően ázsiai származású, az árni bivajtól származik. Ő Magyarországon, a történelmi Magyarországon valamikor nagyon sok volt belőle, több tízezres állománya volt. Alapvetően őshonosnak mondanám a bivajt, hiszen előfordult, hogy korabeli sírokból már a honfoglalás környékén bivaj emlékeket találtak, ami azt jelenti, hogy honfoglaló eleink, illetőleg az itt élő korábbi népesség tartotta a bivaj állományt.
Milyen tárgyakat találtak? Tehát gondolom, hogy a szarvakból
készült. Szarvakból készült tülök, kürtöket például, csontjaikból készített tárgyakat, ilyenek. Gondolok. Mai Európában a bivaj tejéből Olaszországban, Görögországban, Bulgáriában, Erdélyben kiváló termékeket készítenek, fantasztikus finom sajtja van. A bivaj teje körülbelül 8%-os zsírtartalma és körülbelül ugyanannyi fehérjét is tartalmaz, nagyon nagy beltartalmi értékkel bír.
Magyarországon miért nem készítenek ilyen tejtermékeket? Bivaj van?
Hát sajnos azt tudnám mondani, hogy az a bivaj mennyiség, ami jelenleg Magyarországon rendelkezésre áll, az 1992 környékére alig haladta meg talán a 100 tehenes állományt. Az elmúlt évtized arra volt jó, hogy a bivaj állomány mintegy 1000 főre gyarapodjon. Ez sajnos még nem elégséges ahhoz, hogy ebből tejtermelésre szelektált állomány legyen. Magyarországon a nemzeti parkok a tartói a bivajállománynak. Alapvető fontosságát a vizes területek kezelésében éri el a bivaj. Nem kell lekaszálni a területet, és ez olyan területeken van, úgy kell képzelni, hogy lápos, süppedős területeken, nádasokban, sásos élőhelyeken, ahol kézi kaszával lehetne egyedül kaszálást elvégezni, ő legelésével kiválóan elvégzi a zöld termények betakarítását, magyarán lelegeli azt, amit ma az embereknek le kellene kaszálniuk.
Mekkora az életterük ezeknek a bivajoknak a rezervátumban?
A rezervátum közvetlen környezetében mintegy 200 hektáron élnek az állataink. Az állatok általában szelídek, a vezetett ösvényen általában mindig találkoznak vele az odalátogatók, és kedves élményeket gyűjthetnek velük kapcsolatosan.
Barangoló. Egy műsor mindazoknak, akik hazai tájakon szeretnének pihenni. Barangoló. Magyarország bejárható.
A hírek után maradunk a környéken, a Duna-Dráva Nemzeti Park programjait tudhatják meg.